játszott tam tovább. Bármi történt, csak haladtam az úton, és dúdoltam a túlélők dalát. S amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig él boldog napokat. Teszem a dolgom, ez lett a sorsom itt az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mindszenti 80 emlékévet hirdetett Udvardi György érsek abból az alkalomból, hogy Mindszenti József zalaegerszegi apát plébánost 8 évtizede 1944. március 5-én nevezték ki veszprémi püspökké. Ehhez az emlékévhez kapcsolódóan rendezték meg a Mindszenti 80 egyháztörténelmi versenyt középiskolások számára, melynek döntőjét október 22-én tartották a zalaegerszegi Mindszentineumban. 41 csapat vett részt a versengésben, és a 10 legjobb csapat jutott a döntőbe. Befejeződtek pénteken az október-novemberi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái. 10 vizsganapon 202 intézményben 22.409 diák vizsgázott, közölte az oktatási hivatal. A közlemény szerint az írásbeli vizsgák feladatlapjait és azok javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal az előzetes ütemezésnek megfelelően folyamatosan nyilvánosságra hozta a honlapján. Szombaton 14 órától valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatást tesz Georgiában, október 28-án és 29-én. Erősítette meg vasárnap az MT-nek Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A delegációban részt vesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter is. Négy szem közté majd plenáris tárgyalásokra kerül sor, ezt követően a georgiai miniszterelnök és Orbán Viktor közös sajtónyilatkozatot tesz. Ismertették a programot. Online aláírásgyűjtést indított vasárnap az erzsébetvárosi Fidesz a kerületi parkolási díjak emelése ellen. Azt követelik, hogy azonnal vonják vissza a Niedermüller Péter polgármester által bevezetett 400 millió forintos parkolási büntetőadót, közölte a Fidesz-KDNP erzsébetvárosi képviselőcsoportjának frakcióvezetője. Benedek Zsolt emlékeztetett, a Niedermüller Péter polgármester által a képviselőtestülettel elfogadtatott büntetőadó alapján az eddigi ingyenes parkolás helyett minden helyi lakosnak minimum 38 ezer forintot kell jövő év elejétől fizetnie. Centenáriumi gálakoncertet rendez a Zeneakadémián a Magyar Gyermekorvosok Társasága. Bogányi Gergely, Moldocki Gábor, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin és Víg Andrea is közreműködik a 100 éves Magyar Gyermekorvosok Társasága által rendezett gálakoncerten október 30-án a Zeneakadémia nagytermében. A Magyar Gyermekorvosok Társasága centenáriuma alkalmából a magyar gyermekorvosok tiszteletére rendezett hangversenyen a zenei élet kiemelkedő művészei lépnek majd fel, hívták fel a figyelmet a közleményben. Hazai borászatok termékeivel, liba ételekkel, kézműveskedéssel, a gyermekeket pedig mesékkel és koncertekkel várja a Szentendrei Skanzen, a Szent Márton Újborfesztivál és Libator programon november 9-én és 10-én. A katonából hittérítő püspökké vált Szent Márton napját Nyugat-Európa országaiban lámpás felvonulásokkal, Magyarországon többek között lakomákkal és mulatságokkal is ünneplik, áll a Skanzen közleményében. A Szabadtéri Múzeum Mártonnapi rendezvényén érdekességeket tudhatnak meg a látogatók a libakultusz eredetével kapcsolatban, de az őszi közösségi munkák légkörébe is belepillanthatunk. Árverésre kerül rövidesen Antoine de Saint-Exupéry a Kisherceg című művének egy gépelt példánya, a szerző számos saját kezű javításával. A könyvkereskedők által irodalmi kincsként emlegetett könyv ára 1,25 millió dollár, vagyis majdnem 500 millió forintnak, fél milliárd forintnak felel meg. A vallási kiadványokat nem számítva a világ legtöbb nyelvre lefordított könyv címre is számot tartó, a bolygóról bolygóra utazó kisfiúról szóló regény 1943-ban, a II. Világháború idején jelent meg. Végül az időjárásról. Az alacsony szintű felhőzet és a köd felszakadozik. Számottevő csapadék nem valószínű. Napsütés várható a mai napon. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először öttusával, ezt követően terepkerékpárral, majd egy ózdi sportgálával, vízilabdával, egy tornaterem felújítással, végül pedig atlétikával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A Miskolci Rendvédelmi Technikum adott otthont a Magyar Diáksport Szövetség 6 állomásból álló rendezvénysorozata 5. állomásának, ahol a diákok kipróbálhatták a lézerrant. A rendezvényen a legkisebbek utánpótlás öttusázókkal sajátíthatták el a sportág alapjait. Az eseményen részt vett a Párizsi olimpián öttusában 4. helyezett Guzi Blanka is. Most őt hallják.
Vagyok ilyen időzés jó kötelezettségekkel, amiknek azért nagy öröm így eleget tenni, mert azt gondolom, hogy egy ilyen sportolónak ez is a kötelessége, hogy amit ő kapott esetleg az elődeitől, a sportolóktól, vagy olimpikonoktól, azt már ő maga tudja visszaadni a gyerekeknek, vagy bármilyen korosztálynak a képviselőinek, és tényleg számomra ez felemelő érzés, hogy olyan gyerekekkel találkozhatok, akik hisszák a szavaimat, és csillogó szemekkel néznek rám. Úgyhogy fantasztikus érzés ezt megélni, így már erről az oldalról. Most már nem csak a hallgatói oldalról, hanem az előadói oldalról is. Ugye a sportágak nagy része azért olimpiacentrikus, olimpiai időszakokban, ciklusokban gondolkoznak, az öttusa sincs másképp, és itt szeretném megegyezni, hogy tényleg az, hogy most ennyire jól sikerült az olimpia, hogy lett egy aranyérem Gulyás Mosár révén, azért nagyon szerintem megdobta esetleg a sportágnak a, nem mondom, népszerűségét, de hogy ismertségét is valószínűleg. De emellett nagyon fontos megemlíteni, hogy volt egy nagyon-nagyon sikeres világbajnokság is, ahol azért lett egy egyéni világbajnokunk Bőn Csaba révén, ami szerintem fantasztikus teljesítmény, úgyhogy Erdős Rita és Szép Balázs is felállt a dobogóra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kitettünk magunk erre az évben, így öttusázók, és nagyon örülök neki, hogyha ezzel tudtunk motiválni esetleg gyerekeket, hogy kezdjék el ezt a gyönyörű sportágat. Mindig ilyen lélekmelengető, amikor egy lézerranós eseményre hívnak, vagy jövök, mert nekem azért ez a nagy kedvenc számom az öttusában, és szerintem ez a gyerekeknek is egy akkora élmény lehet, hogy itt test közelben meg tudnak fogni egy pisztolyt, megláthatják, hogy milyen is ez valójában, és azért ne felejtsük, hogy Miskolcon erre van lehetőség, hogy ezt valaki versenyszinten is űzze, Úgyhogy én is innen indultam, itt vagyok még mindig Miskolcon. Remélem, hogy ez mindenkinek egy nagyon jó bizonyíték, hogy igenis Miskolcról is el lehet jutni egy olimpiára például. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkodunk. Nekem azt tetszett meg legjobban az öttusában, hogy mennyire sokszínű. És én személy szerint nem éreztem magam soha semmiben ilyen nagyon kiemelkedőnek, vagy az, hogy én nem tudom, a futásban úgy teljesítettem, hogy megnyertem mindent. Ilyet nem nagyon éreztem, viszont azt éreztem, hogy a sportágnak a többségéhez úgy az átlagtól jobban tudtam teljesíteni, vagy átlagtól jobb ügyességgel voltam megáldva. És éppen ezért tetszett szerintem meg az öttusa, mert itt nem az lesz jó öttusázó, aki az egyik számban nagyon-nagyon kiemelkedő, mert azért csak ötből áll, és valahogy ki kell egyensúlyozni ezt az ötöt. A vívással még azért küzdködök, ezt tudni kell, de nagyon izgalmas nekem saját magamnak is a felkészülésemet úgy menedzselni, vagy a logisztikát kialakítani, hogy belevigyem a saját kreativitásomat is. Úgyhogy szerintem a sokszínűsége volt az, meg a komplexitása volt az, ami úgy az embereknek megtetszett az öttusában.
Elárult azt is, elkezdte a felkészülést a következő szezonra.
Augusztusban volt ugye az olimpia. Kaptam egy hónap pihenőt, szeptember 11-ig, és szeptember 11-től kezdtem el a munkát. Úgyhogy a 11-dik és napok azok mindig ilyen jelesek, és most már beleálltam a munkába, elkezdtem a felkészülést az új sportágra. Mellette meg egy új rész lépett be az életembe, ugyanis a lovaglást, mint hobbi elkezdtem űzni, illetve lótartó is lettem. Úgyhogy nagyon, nagyon jól megélem ezeket a napokat, hogy már túl vagyok egy olimpián, pihentem is, és már elkezdtem motiváltan a felkészülést is.
Guzi Blanka elmondta azt is, hogy hogyan halad a lovaglás helyett bevezetett új tusával.
Az volt a koncepció, hogy először megerősítjük a felső vállalvemet, vagy pórizmokat úgy funkcionálisan, mert azért csak már egy 25 éves szervezetről van szó, nem erre vagyok berendezkedve. És az, hogy csökkentjük a kockázatát a sérülésnek, az legfőképp azzal tudjuk, hogy a gyógytornát, erősítő edzéseket elkezdtem. Nem mondom, mert már ismerkedtem az elemekkel, az OCR elemekkel, de még ilyen gyorsan nem mentem végig egy pályán sem, hanem tényleg ez szisztematikusan fel van építve. Igyekszem tudatosan edzeni erre a számra, és azt mondom, hogy egy új izgalom, egy új kihívásként tekintek rá, és egyelőre egyébként tetszik, hogy megvan az életemben a lovaglás is, de most már elkezdtem ezt az új sportágat is behozni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Guzi Blanka olimpiai negyedik öttusázót hallották. Debrecenben is népszerű a cyclocross, magyar nevén a terepkerékpár. Kovács Bélát, a Magyar Kerékpár Szövetség szakmai alelnökét hallják.
A cyclocross igazából egy téli kiegészítő sportágaként indult a kerékpározásnak, aztán egy önálló életre kelt, és jelen pillanatban is itt van. Gyakorlatilag ez egy nagyon népszerű, nagyon látványos és nagyon könnyen űzhető sport egészen kicsikortól kezdve, tehát ha valaki a mezőre kimegy és elkezd bringázni a kisgyerek, az már cyclocross. Ennek a másik vége, amikor az igazán professzionális versenyzők egy órán keresztül gyakorlatilag maximális púzuson versenyeznek, és egy körpályán, ahol a nézők nagyon jól szórakoznak. Tehát igazából ez egy kitűnő sport. Debrecenben körülbelül 50 olyan fiatal van, aki most cyclocrossozik, ebből körülbelül 30-an komolyan versenyszerűen, és mondjuk 6 fő, aki most utánpótlásban versenyzőnek számít, igazán jó versenyzőnek. A Debrecen várossal és a sportcentrummal együtt a Magyar Kerékpáros Szövetség egy stratégiát alkotott, amelynek az egyik eleme az, hogy a meglévő cyclocross infrastruktúrára és személyi bázisra építünk egy olyan verseny szisztémát, amelynek a végkifejlete talán még ebben az évtizedben világbajnokság rendezése. Tehát tulajdonképpen az első lépés az megtörtént tavaly, amikor is az első nemzetközi versenyt rendeztük Magyarországon cyclocrossban. Az idén cyclocross Európa Kupa fordulók lesznek, 2, és a UCI, a Világkerékpáros Szövetség 2 rangos versenye kap helyet. Gyakorlatilag ez a szakága a kerékpározásnak, ez egy nagyon egyszerű. A edzésekre ellátogatnak a gyerekek szülőkkel, és ott maradnak. És bringáznak. Tulajdonképpen a kezdeti évek, első két év az szabad kerékpározással telik, nyilván óvatosan technikai ismeretek elsajátítása, és később jönnek a komoly, mondjuk azt, hogy szakmai fogások. Tavaly Debrecenben rendeztük az országos bajnokságot, ahol kettő korosztályban is debreceni győztes lett, tehát akkor a 15 évesek és a 17 évesek között, most ők följebb léptek egy korosztályt, tulajdonképpen töretlen a siker nemzetközi és hazai versenyeken is top 5-10 helyezéseket szállítanak. A célunk az, hogy ők később teljesen, illetve a mögöttük lévők fölfejlődjenek egy olyan szintre, hogy akár az olimpiai szereplésben is részt vehessenek.
Most pedig a debreceni sportcentrum ügyvezetőjét, Becski Andrást hallják.
A debreceni sportcentrumon keresztül ugye folyamatosan nézzük azt, hogy a városi sportéletet milyen új sportágakkal, rendezvényekkel tudjuk fejleszteni, és azt szoktuk mondani, hogyha a tárgyi, személyi, infrastruktúrális feltételek rendelkezésre állnak, mellette ott van egy szövetségi elképzelés, akkor érdemes belevágni, érdemes vele foglalkozni. És ugye a Cyclocross esetében ugye néhány éve elkészült Pallagon, a labdarúgó akadémia szomszédságában a velopark, ami most már azt gondolom, hogy bejáratott versenyhelyszín, hiszen nem ez lesz a első Cyclocross versenyünk, bár a legrangosabb mindenképpen most lesz. Tehát van egy nagyon jó pályánk, van egy nagyon eredményes és komoly perspektívával rendelkező utánpótlássport, mellette vannak szakembereink, van szövetségi támogatás, most már nemzetközi szövetségnek is úgy látjuk, hogy rajta vagyunk a radarján, és az az elképzelés, hogy 2030-ra ez a sportág ott lehet a téli olimpiai sportágak palettáján, ez mindenképpen olyan perspektívával vetíti elő, hogy szeretnénk mi is vele komolyan foglalkozni, úgyhogy ezért is vágtunk bele ezeknek az eseményeknek a szervezésébe. Talán, hogyha valamihez lehetne hasonlítani, akkor ugye a debreceniek által ma már jól ismert és közkedvelt 3x3 kosárlabda eseményekhez hasonlítanám. Amikor elkezdtük azoknak a szervezését, még az nem volt önálló olimpiai sportág, még tulajdonképpen valahol egy ilyen gyerekcipőbe járó rendezvény volt az első 3x3-as események, és azóta ugye kinőtte magát önálló olimpiai sportág, lett nagyon komoly presztízsű, nagyon dinamikusan fejlődő sportágán nőtte ki magát. Hasonló víziót látunk jelen pillanatban ebbe a cyclocrossba is, és reményeink szerint ezt még meg tudjuk majd fejelni egy debreceni bázisú utánpótlással, illetve később érsporttal. Tehát az a nem titkolt szándékunk, hogy a sporták felfutásával egyúttal a debreceni érsportbázist is mellé rakjuk, és reményeim szerint a téli olimpiákon, majd debreceni olimpikonokat láthatunk versenyezni, tehát ez az egyik fókusza. A másik pedig, hogy ugye a kerékpár vonatkozásában egy olyan sportágról beszélünk, aminek nagyon széles az élsport, az utánpótlássport, illetve a szabadidő spektruma. Tehát ugye kerékpározni jó dolog, könnyen elsajátítható, és azt gondolom, hogy azáltal, hogy ezeket a versenyeket, eseményeket idehozzuk és népszerűsítjük a sportágat, még többen kedvet kapnak mondjuk a simán a kerékpározásra, ami legalább olyan fontos célunk, hiszen folyamatosan az egészséges életmódot, a rendszeres aktivitást ugyanúgy népszerűsítjük, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek a kapcsolódási pontok eredményeként még többen fognak majd kerékpározni. Tehát, hogyha a versenyszervezési oldalról nézzük, remélhetőleg, ha ebben az évtizedben még megvalósulna egy debreceni világeseménynek a szervezése, ahhoz el kell kezdeni ugye kisebb versenyekkel, el kell kezdeni építeni az infrastruktúrát, ugye be kell gyakorolni ezt a fajta versenyszervezést, tehát ennek van egy ilyen aspektusa is, illetve a másik, ami számomra fontos, az a fajta piramis modell, amit minden sportágban vallunk, hogy kell egy nagyon-nagyon széles utánpótlás bázis, és itt valahol a szabadidősportot is ide hoznám, tehát kerékpározzanak nagyon sokan a városba, a gyerekek közül tanítsuk meg nagyon sok mindenkit kerékpározni, biztonságosan kerékpározni, legyen egyfajta szemléletformálás is, hogy jobb a kerékpár, gyorsabban el lehet vele jutni, ma már pláne egy ilyen sűrű, terheltebb reggel mondjuk az iskolába. Tehát legyen egy széles utánpótlásbázis, és ebből kinőhet azt gondolom az a fajta élsport, azzal a néhány versenyzővel, aki pedig a legmagasabb szinten tudja majd a várost képviselni.
Kedves hallgatóink, Becski Andrást, a debreceni sportcentrum ügyvezetőjét hallották. Nemzetközi sportdíját adó gálát szervezett az Ózdi Pitbull Team vezetése. Immár harmadik alkalommal jutalmaztak meg hazai és nemzetközi sikereket elért sportolókat, szakvezetőket. Sós Lajos szervezőt hallják.
Ez a harmadik nemzetközi sportdíját adó gála, és mindig próbálunk olyan dolgokat belevinni, hogy nem csak a küzdősport világáról van szó, hanem van itt autóversenyző, fogathajtó, K1-es, MMA-s, vannak különleges dolgok, női ökölvívó, világbajnoki helyezett.
Az eseményen több kiemelkedő sportoló is jelen volt. Az ünnepélyes díjátadón az első díjat Besztercei Raimond küzdősportoló vehette át, majd Csank János, egykori labdarúgóedzőt, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitányát szólították fel a színpadra. A műsorvezető Elek István autóversenyző, Adamkó Viktor küzdősportbajnok, Vitál Dominika ökölvívó, Ádám László fogadhajtó pályafutását is ismertette, ugyanis ők mindannyian elismerésben részesültek az est folyamán. Sós Lajos egykori tanítványának is sikerült meglepetést okozni. Kovács Ariel, kétszeres Kempó világbajnok, sokszoros K3-as magyar bajnok, világkupa győztes, küzdősportolót hallják.
De még eljutottam ideig, az nagyon hosszú út volt, és nagyon sok kemény óra, percek, ugye? De az edzőtársaim ugye segítettek, és az edzőm is, ez a díj nélkülük nem jött volna össze, és a családom támogatása nélkül. 4 éve sajnos már nem tudom ezt a sportot űzni, ugye, de ugyanúgy a napjaimban azért edzeni le szoktam járni, egy héten minimum 3-szor, de már versenyszerűen azt nem tudom űzni.
Végül, de nem utolsó sorban Berki Renátót díjazták a gálán, mivel megnyerte a rendőrség által szervezett Police Fight Challenge 2024 főmérkőzését.
Ez nem csak az én érdemem, hanem azt, hogy ketten indultunk el útnak az edzőmmel, és egyedül éreztem magam akkor még, ketten voltunk, de annyit beszélgettünk az úton, hogy rájöttem, hogy itt nem csak azért megyek küzdeni, hogy most én egy győzelmet elhozzak, hanem itt az ózdiakért mentem küzdeni, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy hát igen, én ebből a kisvárosból feljutunk a nagyvárosba, és a nagy osztrák harcosokat is sikerül legyőzni.
Az est zárásaként svédasztalos vacsora várta a vendégeket. Az egyesületnek idén még egy nagyszabású rendezvénye lesz, december 21-én rendezik a Spartán kupát a Marosi István városi sportcsarnokban. A küzdősport gála most is izgalmasnak ígérkezik. Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízisportklub új programja, a Color Polo. A cél, hogy a 7-11 éves gyerekek, akik már tudnak úszni, megismerkedjenek a vízilabda alapjaival. A foglalkozások kedden és csütörtökön lesznek a kazincbarcikai fedett uszodában. Simon Kovács Viktóriát, a kazincbarcikai Delfin úszószakosztály szakosztályvezetőjét hallják.
Az lenne ezzel a célunk, a magával, a kolorpólóval, hogy a gyerekeket miután már egy biztos vízilabdás tudást megszereztek, át tudjuk emelni őket a vízilabda szakosztályunkban, ahol nyilván bajnokságban szeretnénk majd a gyerekeket indítani. A vízilabda az egy nagyon jó kis csapatsport, összekovácsolja a társaságot. Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek meg kell ezt tapasztalni, hogy milyen a víz közegében együtt sportolni.
Most pedig Kovács Ottó edzőt hallják.
A vízilabdához 3 úszás nem, ami szükséges, ez a gyors hát és a mellúszás. Mellúszásból fogjuk kialakítani majd azt a lábtempó mozgást, ami a vízilabdához szükséges. Nyilván ez játékos formában, illetve ami még fontos, hogy milyen labda érzékel rendelkeznek a gyerekek. Nyilván ezt a kettőt össze kell hangolni, a labdát, illetve az úszást, és akkor válhatnak majd vízilabda játékossá, ami majd egy következő szintet jelent.
Végül Kovács László önkormányzati szaktanácsadót hallják.
Azt hiszem, hogy a víz közege mindenkiből mosolyt vált ki, egy örömforrás, és az örömforrás azt mindenki szereti kielvezni, és az a gyerek, aki belekóstol, nem csak ennek az élménynek lehet részese, hanem egy egészséges életmódot is tud hosszú távra megalapozni.
Kovács Lászlót, a kazincbarcikai polgármesteri hivatal szaktanácsadóját hallották. Megújult az Ózdi Szakképzési Centrum Bródi Imre Technikum tornaterme.
A közel 40 millió forintos beruházás során a parkettát teljesen kicserélték, és a felújított bordásfalak is a helyükre kerültek. Nagy Zsuzsannát, az Ózdi Szakképzési Centrum kancellárját hallják.
Egy komplex program keretében került felújításra több elem. A sportparkettán kívül a burkolat, három folyosó résznek a burkolása került megújításra, illetve három ablak került cserélésre, hiszen mindig a pénzünktől függően tudunk szakaszokba feladatokat elvégezni. Több évvel ezelőtt voltak bizonyos ablakcserék végrehajtva a műhelyi résznél, és ennek egy maradandó része került még most kivitelezésre.
A tornatermet a közelmúltban vehették újra birtokba az iskola diákjai. A régi parkettát a vasbeton gerendáig visszaszedték, majd a gyártó által előírt technológiát alkalmazva került a helyére az új sportparketta. Ezen kívül más szakaszokat is érintett a felújítás. A beruházás ezen része közel 40 millió forintból valósult meg. Habár a felújítás ideje alatt nem tudták használni a diákok a tornatermet, mindig találtak módot a mozgásra. Deklava Mariannát, az Ózdi Szakképzési Centrum Bródi Imre Technikum igazgatóját hallják.
Vezetőként, igazgatóként csak örömmel fogadtam már a felújítás megkezdését, vagy hírét is, és a végeredmény az pedig teljes örömmel tölt el bennünket. Rugalmasan igyekeztünk kezelni azt az időszakot, miközben az átalakítások folytak, akkor nyilván itt ebben a helységben, a tornateremben testnevelés órákat nem tarthattunk, áthelyeztük őket a sportudvarra, illetve hát a közelbeni természetjárással oldottuk meg adott esetben az órákat, illetve a kis konditermünket vették igénybe a fiúk.
A korszerűsítésnek köszönhetően már modern, tiszta környezetben tornázhatnak, sportolhatnak a fiatalok. A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fiú csapata kislabdahajításban aranyérmet nyert a 3.-4. korcsoportos atlétika ügyességi és váltó csapatbajnokság diákolimpiai országos döntőjében. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban a 3.-4. és az 5.-6. korcsoportban 279 iskola közel 1500 diákja állt rajthoz. Dr. Székely Tibort, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Diák és Szabadidősport Egyesület elnökét hallják.
Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert ismét örömmel tudok arról beszámolni, hogy mind a tegnapi, mind a mai nap nagyon szépen lement. Ki kell emelni, hogy mind a regisztráció, mind az igazolások ellenőrzése gördülékenyen és gyorsan zajlott. Maguk a versenyek sérülésmentesen, legalábbis tudomásunk szerint sérülésmentesen megtörténtek. A megyei csapatok is nagyon szépen szerepeltek. Itt ki kell emelnem a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola fiú csapatát, aki kislabdahajításban első helyet szerzett. Ezúton is gratulálok, és további sportsikereket kívánok számukra.
Most pedig Vas Lászlót, a szervezőbizottság titkárát hallják.
Minden ilyen atlétikai verseny a Magyar Atlétikai Szövetség, illetve nem is a Magyar Atlétikai Szövetség, hanem a World Athletics szabályai szerint zajlik, és ugyanazokat a szabályokat be kell tartani, ugyanannyi versenybírót biztosítani kell a verseny lebonyolításához. Hát itt is közel 80 versenybíró dolgozott, és plusz még az önkéntesek ahhoz, hogy minden a helyén legyen, és minden rendben legyen. A helyszín az mindenkit elkápráztatott, hiszen ilyen Magyarországon nincs máshol. Nagyon jól érezték magukat, a visszajelzések eddig nagyon pozitívak, úgyhogy bízunk abba, hogy a Magyar Diák Sportszövetség jövőre is idehozza ezt a versenyt. Előzetesen már vannak jelzések, hogy nagyon jó lenne, ha itt lenne. Állunk elébe, és várjuk jövőre is a diák sportolókat.
Vas Lászlót, a Nyíregyházi Atlétikai Ügyességi és Váltócsapatbajnokság szervezőbizottságának titkárát hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a rendelkezésre álló információk, valamint a laboratóriumi vizsgálatok alapján nem javasolja a sajóból kifogott halak fogyasztását. Akut kockázat nem áll fenn, valamint a határértékkel szabályozott toxikus nehézfémek esetében is negatívak az eredmények. A vizsgált halakban kimutatott arzéntartalom miatt azonban indokolt az elővigyázatosság. 2,5 év telt el azóta, hogy rozsda színűre színeződött a sajó, amelynek vizébe a szlovákiai alsó sajói vasércbányából folyt szennyezett bányavíz. A részletekről dr. Szalai Orsolya, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal termékpálya ellenőrzési igazgatóság vezetője adott tájékoztatást.
Hozzánk került az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület közérdekű bejelentése. Ebben értesítették a hatóságot arról, hogy közösségi média felületen Szlovákiában megtiltották a sajóból kifogott halak fogyasztását, és ezért megkeresték a Magyarországi Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, hogy mi a helyzet a Magyarországon kifogott halakkal. Ezután mi felvettük a kapcsolatot a szlovák hatósággal, hogy a közösségi médiában megjelent hírek igazak-e vagy sem. Ők arra hivatkoztak, hogy folyamatosan monitorozzák a környezetet, a sajó vizét, élővilágát, és ennek a saját eredményeik alapján rendelték el elővigyázatosságból a sajóból kifogott halak fogyasztásának a tilalmát. Ezután mi is végeztettünk vizsgálatokat, vettünk mintát a sajó vizéből, illetve fogtunk ki halakat a sajóból, és ezeket küldtük a NÉBIH vizsgáló laboratóriumaiba, nehézfém szennyezettség vizsgálat céljából. A 4 nehézfém, amit vizsgáltattunk, az az ólom, a kadmium, a higany és az arzén volt, és kizárólag arzén esetében találtunk magasabb értéket annál, mint amit vártunk. A víz esetében vannak határértékek, a vízre vonatkozóan a sajóvíze megfelelt az ivóvízre vonatkozó határértékeknek, viszont a halak esetében azért voltunk bajban, mert jelen pillanatban nincsen édesvízi halra arzén határérték, viszont van különféle bébi ételekre, illetve rizsből készült termékekre, de az Unió maga is megjelentetett 2014-ben egy tanulmányt, és ebben javaslatot tett arra, hogy a jelenlegi jogszabályba bekerüljön édesvízi halra vonatkozó határérték is. Mi ennél az értékelésnél a tervezett határértéket vettük figyelembe. Nehézfémek esetében egy laboratóriumi műszerben kerül vizsgálatra a hal színhúsa, tehát ez az, amit a laboratóriumban megvizsgálnak, és ebben az esetben növényevő halakat választottak ki a kollégák, azokat fogták ki a sajóból, és az idősebb növényevő hal esetében, ez egy paduc volt, abban talált a laboratórium magasabb határértéket annál, amit mi vártunk. Itt azt szeretném megjegyezni, hogy a tervezett rendeletben szervetlen arzénre vonatkozó határértéket javasolnak. Jelen pillanatban a mi laboratórium viszont az összearzén tartalmat vizsgálta. És a másik, amit még figyelembe kell vennünk, hogyha emberi fogyasztásra való alkalmasságot akarunk megítelni, az az, hogy egyébként milyen mennyiségben és milyen korú emberek fogyasztják el ezt az élelmiszert. Így mi egy elővigyázatossági döntést hoztunk, mert azt gondoljuk, hogy azok, akik a sajóban horgásznak, nagy valószínűséggel a sajóból kifogott halakat fogyasztják el, és emiatt nagyobb mennyiségben fogyaszthatnak ilyen halat, mint egyébként az átlag magyar populáció. Meg egyáltalán halat is többet fogyasztanak, mint a magyar átlag populáció. javasoljuk a kifogott hal folyóba való visszaengedését, és így nem csökken a horgászok élménye, mert tulajdonképpen a horgászat az nem tilos, de nem javasolt a kifogott halaknak az elfogyasztása, és a továbbiakban pedig arra készülünk, hogy további vizsgálatokra fog sor kerülni, tehát tovább monitorozzuk a sajóban lévő halakat, és a sajóból kifogott halak arzén tartalmát vizsgálni fogjuk a továbbiakban is.
A kormány Miskolc segítségére siet és részt vesz a helyi barlangfürdő újjáépítésében, mondta Lázár János, az építési és közlekedési miniszter nemrégiben, miután megtekintette a Miskolc-tapolcai létesítményt, amelynek szeptember elején égett le a tetőszerkezete. A biztosítóval még folynak a tárgyalások, de a több milliárd forintos kárrendezésén kívül a miniszter a városvezetéssel karoltva azt szeretné, ha a létesítmény az újjáépítés mellett tovább is tudna bővülni. Most Lázár Jánost hallják.
Nagyon sajnálom az itt dolgozókat, illetve a vendégeket is, akik ide jártak gyógyulni, pihenni, rekreálódni, mert az ország egyik legszebb és legjobban működő fürdőjéről beszélünk, közel 300 ezer vendég látogatta eddig évente, és ne feledjük el, hogy nagy kárt szenvedtek, akik a környékben szolgáltatnak, akár büfések, szállásadók, vagy valamilyen módon a megélhetésük a fürdőhöz kapcsolódott. A legfontosabb, hogy minél gyorsabban újjá tudjuk építeni a fürdőt, és meg tudjuk azt nyitni. A fürdő újjáépítése nem része a csekknek, mert a csekkre a polgármester úr ráírta, hogy abból aszfaltozni kell, és új utakat kell építeni, vagy a régieket kell újjáépíteni Miskolc városában. A Börlang fürdő újjáépítésére a kormány kötelezettséget vállalt, milliárdokról beszélünk. Nem tudok most becslésbe bocsátkozni, valahol 4-5, akár 7 milliárdos költségről is beszélhetünk, egyelőre nehéz megbecsülni, és ami ennél sokkal nagyobb baj, hogy időre van szükség az újjáépítésre, hiszen a tűz nem csak a tetőzetet, hanem a gépészetet is érintette, ami az egész épület működését befolyásolja. Persze a polgármester úr azonnal megtanulta egy hét polgármesterség után, hogy egy ilyen krízishelyzetet lehetőségnek is kell tekinteni, és ő azt mondja, hogy ha már építkezünk, akkor végezzünk el olyan munkálatokat is, amelyekre korábban szükség lett volna, de nem volt rá pénz. Tehát valószínű, hogy lesz egy helyreállítás, és kell egy újjáépítés, és abban az értelemben, hogy kell új dolgokat is megvalósítani. Erről meg fogunk állapodni még október hónapban terveim szerint, és meg kell indítani az újjáépítést minél hamarabb. Valóban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Tóth Szentai József egy olyan városban, amire kevesen fogadtak volna, hogy meg tudjuk nyerni, elnyerte a választópolgárok bizalmát. Ugye június 9-én alapvetően a Fidesz szempontjából egy jó eredmény született, de vannak városok, ahol fájó vereségeket szenvedtünk, és vannak városok, közösségek, ahol dicső győzelmeket arattunk. Miskolc város ebbe tartozik, mi hálával tartozunk azoknak a miskolciaknak, akik ránk szavaztak, és ezt a bizalmat, amit kaptunk, ezt meg is fogjuk hálálni, ezt viszonozni fogjuk. Persze azt kértem a polgármester úrtól, és a kormány is arra számít, hogy mindenki polgármestere lesz. A városnak volt egy nagyon erős polgármestere Verespál személyében, aki jó kollégánk volt, ha szabad így mondanom, aki mindig elfűen kiállt az elképzeléseim mellett, de ugyanakkor konstruktív volt a megvalósításban, a közös munkában. Nagyon jó egészséget kívánok neki, és azt tudom mondani, hogy a polgármester úr, az új polgármester egy példaértékű átadás átvételt bonyolított le, ami botránymentes, nem mindenhol van, ez így láthatjuk. Ezért aztán miközben a főváros a működésképtelenség felé sodródik, Miskolc egy olyan helyzetben van, ami a megerősödés és a stabil működés föltételét jelenti. A polgármester úr azban lobbizott nálam, hogy két ügyben kooperáljunk, konkrétan építési miniszterként, az egyik a városi úthálózat fejlesztése. Az a csekk tartalma és az az ígéret lényege, hogy kormányzati pénzt kell szereznünk ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonú városi úthálózat megújuljon, akár a következő minden esztendőben kapjon erre Miskolc lehetőséget. Másrésztről pedig beszéltünk a DAM-nak a korábbi szinte belvárosi ipari területéről, ami majdnem 100 hektár. Ott pedig az a cél, hogy az önkormányzat és vagy az állam azt megszerezze, és annak üzleti, gazdasági, netán ipari és természetesen lakossági hasznosítása megtörténjen. Lehet ipart is telepíteni bele, persze nem klasszikus nehézipart, hanem szolgáltatóipart, és lehetne lakásokat építeni és egy városrehabilitációs programot végrehajtani. Polgármester ebben nagyon elkötelezett, nagyon motivált, és minden kormánytagnak levelet írva már lobbizik és már küzd. Láthatóan nyertünk nagyon sokat azzal, hogy ő lett a város polgármestere, tehát Tóth Szántai Józsefben a Fidesz egy jó esélyt kapott arra, hogy a miskolciak bizalmát ne csak elnyerje, hanem meg is tartsa.
Biztos munkalehetőséget kapnak a Gyöngyösi Kórházban azok, akik jelentkeznek a Heves vármegyei szakképzési centrum Gyöngyösi egészségügyi képzésére. Az oktatás nappali rendszerben folyik majd 12 hónapon keresztül. A részletekről Milibák Veres Erikát, a Heves vármegyei szakképzési centrum főigazgatóját Fekete Gábor kérdezte.
Ez egy koprodukció, együttműködés. Honnan jött az alapötlet, hogy együttműködés szülessék az egészségügyi intézménnyel?
Szakképzési centrum Kossuth Zsuzsa technikuma hagyományosan a fellegvára a vármegyei egészségügyi képzésnek, viszont telephely szerint Egerben működik. Egy másik intézményünk a vármegye másik végében, 60-ban végzi ugyanezt a képzést, és hát Gyöngyös így módon mindig is kimaradt a képzésekből. A Bugátpár Kórház, mivel itt nem volt képzés, ezért nem is volt korábban partnerünk az általános ápoló képzésekben. Mi próbáltuk a tájékoztatást megadni a kórház vezetése felé, és hát főigazgató úr nagyon nyitott volt, és meghalván a mi általunk kínált lehetőséget, ő élt ezzel, és megkeresett bennünket. Ami kezdete volt egy nagyon gyümölcsözőnek tűnő kapcsolatnak, és azt gondolom, hogy a megkeresésre nekünk kötelességünk volt reagálni, és ezt örömmel tettük, és a kórház és a szakképzési centrum lehetőségeinek az összecsiszolásával azt gondolom, hogy egy nagyon példaértékű képzést fogunk tudni elindítani.
Főigazgató asszony említette, hogy fogunk tudni elindítani, és ez már itt van a küszöbön. Mert hogy most októbert írunk, az igaz, de ez itt majd Gyöngyösön lesz a képzés, ez a József Attila szakképzési centrum ad majd neki otthont, aztán majd a gyakorlati képzés folytköve a kórházban. Beszélgessünk már a jelentkezés feltételeiről, mert a kapuja már itt van ennek a képzésnek, hogy mikor indulhat, hány fővel indulhat, és elsősorban kik azok, akik jelentkezhetnek erre a képzésre.
Köszönöm a kérdést. Valóban szokatlan módon a képzés az a Gyöngyösi József Attila technikumunkban fog elindulni, azonban csak helyet biztosít a képzés elméleti részének. Egyébként a gyakorlati oktatás az teljes egészében a Bugát-Pál Kórházban zajlik. Képzésben a Bugát-Pál Kórház orvosai, diplomás ápolói fognak részt venni, illetve a Kossuth Zsuzsa technikumnak a szakmai szakos kollégái. Gyakorlatilag a képzés tehát egy háromoldalú együttműködés, van egy József Attila technikum, van egy Bugát-Pál kórház, és van egy Kossuth Zsuzsa technikum. Az ő oktatói gárdájuk fogja adni a képzés gerincét. A képzés indítása az attól függ, hogy mikorra sikerül feltölteni a létszámot. Egy 14-15-16 fős csoporttal szeretnénk indulni, és a képzésbe való jelentkezésnek két alapvető feltétele van. Az egyik, hogy érettségivel rendelkezzen, aki ezt szeretné, a másik pedig, hogy elsősorban regisztrált álláskeresőket kívánunk bevonni a programba, tekintve, hogy ehhez a programhoz kapcsolódik egy nagyon jelentős állam által finanszírozott támogatás.
Október 31-én lezárul a 2024-es Miskolci részvételi költségvetés szavazási szakasza, amely augusztus 1-én indult el, és ahol a városlakók 40 millió forint felhasználásáról dönthetnek. Ez a finanszírozási forma annyira hatékonynak bizonyult, hogy 2024-ben megemelték a keretösszeget. A tavalyi 15 millió forint helyett idén már 40 millió forint elköltését tervezhetik meg a városlakók. A részletekről Kovács Kamilla, az önkormányzat részvételi referense adott tájékoztatást.
3 hónap szokott lenni az ötlet beküldés ideje, ez nagyjából a nyarat ugye végig kísérte ez a folyamat, sőt ugye szeptember végéig is meghosszabbítottuk ezt az ötlet beküldési lehetőséget. Közel 100 ötlet gyűlt össze, most pontosan 98, nem fogom tudni megmondani, de közel 100 ötlet gyűlt össze, amit ugye megszűrtek az önkormányzatnak a szakemberei, és akkor úgy, ahogy már ugye mondhatom, hogy szokásunk, vagy hagyományosan ugye így zajlik ez a részvételi költségvetési folyamat, tehát állampolgárokból álló részvételi tanács pedig kiválasztotta azt a 45 ötletet, amelyek végül szavazásra kerültek. Hasonló volt az előző évekhez, tehát a legtöbb ötlet az a zöldítés, klímavészhelyzethez való alkalmazkodással, a közterületeknek a megszépítésével ez a téma volt. Tehát a zöld és a közös tereink ugye mindig az szokott a legnépszerűbb téma lenni. Itt volt szó tűzfalaknak a felújításáról, lépcsők felújításáról, szabadidőparknak a kialakítása, faültetés, de akár olyan rendszereknek a telepítése is, és ugye ez már a viszonylag kevesebb ötlet érkezik mindig ugye a szolidaritásra alapuló kategóriánkba, a támogató Miskolcba, ott, hogy az iskoláknál lévő veszélyes kereszteződéseknél ugye legyenek kamerák, vagy lakóházakba, magas bérházakra gondolva, legyenek tűzjelzőkészülékek, tehát ilyesmi típusú ötletek is lekerültek a szavazásra a váró ötletek közé. 16 év feletti állampolgárok szavazhatnak, Miskolcon élők, ez ugye fontos, hiszen az ötleteket Miskolcon valósítjuk meg, és az ötletekre való szavazás most is a tervezők miskolcot.hu oldalon lehetséges. Egyébként megtekinthetik az összes benyújtott ötletet is, ott végig böngészgethetik, aki jobban bele szeretne bemélyedni, böngészgethetik azt, hogy az ötletek mondjuk, ha elutasításra kerültek, tehát nem tudta őket tovább engedni a város üzemeltetés például, vagy bármilyen ugye szakosztálya az osztálynak különböző okok miatt, akkor az indoklást is olvashatják, láthatják ugye, hogy azt is, hogy melyek azok, amelyeket szavazásra bocsájtottunk, azokat külön is megnézegethetik, tehát a szavazás felületén ugye ott már csak az ötletek neve jelenik meg, és ugye idén 40 millió a költségvetés, tehát 40 milliónak megfelelő összegű, vagy összességében ugye az összköltség az a 40 milliót nem haladhatja meg, de 40 millióig ugye jelölhetnek ötleteket a szavazók. Nem kötelező, de általában azt tapasztaljuk, hogy élni szoktak ezzel a lehetőséggel a szavazó polgárok. Nagyon egyszerű, mint egy kosárba, akkor bele kell rakosgatni ezeket az ötleteket, a felület számolja, hogy költségvetésben most ugye éppen hol tartunk, jelezni fogja, hogyha túlhaladta az összköltség a 40 milliót, tehát nagyon-nagyon egyszerű szerintem a folyamat, ha valaki valamelyik ötletről többet akarna megtudni, mert már épp mondjuk nem tudja, hogy a 45-ből az pontosan mit is takart, akkor egyszerűen csak rákattint, és akkor átkerül arra a felületre, ahol az ötletek részletes leírása olvasható. Ugye folyamatosan a visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztjük a honlapot, tehát hogyha valakinek bármilyen javító szándékötete van, hogy lehetne még felhasználó barátabbá tenni, akkor azt is nyugodtan megírhatja nekünk.
Hatvanban alapvetés, hogy a hatvaniak segítsenek egymásnak, és törődnek egymással. Éppen ezért a nehéz gazdasági helyzetben továbbra is támogatták a rászorulókat az elmúlt hétvégén. Az idei terményvásáron 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 5 kg hagymát vásárolhattak a hatvaniak. A csomagára 3000 forint volt. A tudnivalókról Horváth Richárd polgármester, Kovács Pernye Ildikó és Csárdás Erzsébet nyilatkozott.
Azt gondolom, hogy a városnak az egyik alappillére az, hogy szolgáltat és segít. Ebben mind a kettő benne van, hiszen itt most arról van szó, hogy a nyugdíjasok, illetve a gyerekes családok igénybe vehetik ezt a bizonyos kedvezményes terményvásárt, ahol 3000 forintért kapnak krumplit, almát és hagymát. Én azt gondolom, hogy egyfelől ez segítség a családoknak, és segítség azoknak, akik egyébként igénybe veszik. Másfelől pedig ez mutatja azt, hogy a város még mindig erős és képes arra, hogy szolgáltasson és segítse a hatvaniakat. Az elmúlt időszakban számos kihívással néztünk szembe, mégis úgy gondoltuk, hogy ezt nem szeretnénk, és nem engedheti el a város ezt a fajta szolgáltatást, hiszen igenis, hogy segítenünk kell azoknak, akik ezt igénylik.
Az elmúlt években mindig jöttünk, mindig részt vettünk. Nagyon kedvezményesen adják nyilván ezeket a csomagokat így. Nekem is 3 gyermek van, ezért nagy segítség is számunkra. De nyilván a nyugdíjasoknak és mindenkinek.
Nagyon örülök neki, mert ez a nyugdíjasoknak nagy segítség. Úgyhogy köszönjük a polgármester úrnak, meg hát mindenkinek, aki ezt hozzájárult, hogy nekünk ilyesmi legyen. És elég szép termékek, hát mondjuk piacon se kapunk különbet, de ennyi pénzni meg főleg nem. Úgyhogy én örülök neki szépből, hogy tényleg van ilyen lehetőség.
Véget értek az ásatások Nagygomboson, ahol sikeresen feltárták a római kori őrtoronyhoz tartozó barakk épületet. A munkálatok során megállapították, hogy 373-374-ben épült ez a raktárnak és szállásnak is használt létesítmény, ami egyszer leégett, majd később újraépítették. A kutatómunka jövő ősszel folytatódik. A tudnivalókról Mráv Zsoltot, a Nemzeti Múzeum vezető régészét Fekete Gábor kérdezte.
Hogy ez egy hármas megállapodás szüleménye a kutatás. A Nemzeti Múzeum, a Dobó István Vár Múzeum és a 64-os Múzeum között létrejött aláírás szentesítette azt, hogy elkezdődhetett itt valami. 21 napig tartott. Ez az elkezdődhetett itt valami, hogyan kezdődhetett el, Zsolt?
Az egy régészeti feltárás előkészítése az mindig nagy körültekintést igényel. Először is be kell jutnunk a lelőhelyre, tehát meg kell állapodni a terület tulajdonosával, hogy elviselje az ásatás kellemetlenségeit. Itt nagy szerencsénk volt, mert házi asszonyunk, talán nevezhetjük így, kedvesen fogadott minket, és végig érdeklődött az ásatás eredményei iránt, és ez is hozzájárult ahhoz a nagyszerű hangulathoz, amely végig az ásatást jellemezte.
Mi lett a végeredmény?
Hát azt kell mondani, hogy valóra vált az, amit terveztünk, tehát megtaláltuk és tisztáztuk azokat a problémákat, amelynek a megoldására az ásatást elkezdtük. Helyére kerültek a mozaik kockák. Igaz, hogy nem minden, még vannak nyitott kérdéseink, de alapvetően ezt a római őrállomást hozzá tudtuk kötni ahhoz a 4. század 70-es éveiben zajló történeti eseményhez, amely saját korában az egész birodalomban ismert volt, és hát a római külpolitikának a legfontosabb megmozdulása volt néhány évig, és hát áttételesen a császár halálát is okozta. Ő első Valentinianus császár volt, aki maga is pannóniaiként ismerte a hely határvédelmének problémáit, és ezért alapvetően abban gondolkodott, hogy erődíti a római birodalmat, az utókor úgy is emlékszik rá, mint erődépítő császára, és nagyot álmodott, a Dunántúli barbarikumi területeket is igyekezett bevonni a római határvédelem elemei közé, viszont ezek a területek már tartoztak valakihez, és ez okozta a problémát. Hiába döntött el a császár, hogy egy zónát katonai ellenőrzés alá von, ott erődök, őrállomások, kikötőerődők építésével Rómát láthatóan is megjeleníti. Ez már nem tudott valóra válni, és hát ennek a történetnek egy fontos helyszíne és epizódja zajlott itt 60-ban.
Újra életni látszik Sárospatak és Sátoralja újhely testvérvárosi kapcsolata. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak új polgármestere, hivatalba lépésének első napjaiban közös egyeztetésre hívta Sátoralja újhely városának vezetését egy lehetséges közös jövő átgondolásában. A megbeszélésről Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Egykor ikervárosi program is működött Sárospatak és Sátoralja újhely között. Ebből megmaradt a két nagy attrakció, a Sátoralja újhelyi Zemplén kalandpark és a sárospataki végadó fürdőben beváltható úgynevezett pataki és újhelyi kedvezmény. Valamilyen okból viszont a két városvezető nem kereste egymással a partnerséget az utóbbi időben. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak új polgármestere ciklusának elején a közös gondolkodás és tervezés reményében kereste meg Szamosvölgyi Pétert, Sátoralja újhely polgármesterét. A közös megbeszélésen elhangzott, hogy csak együtt képzelhető el a jövő, mint gazdasági, társadalmi és kulturális téren is sokat tud lendíteni a két városon, ha beruházásaikat, terveiket egyeztetik, mondta el Sárospatak új polgármestere.
nem csak Sárospatak városának érdeke az együttműködés, hanem ez a már lakossági szinten is megfogalmazódott, illetve az együttműködésnek a hiánya. Én azt gondolom, hogy együtt sokkal nagyobb nyertesei lehetünk a mindennapjainknak, hogyha együtt szervezzük az életünket. Azért azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy ez egy történelmi pillanat, és szerintem ma a csapból is az folyik, hogy az összefogás, az összetartás erejeinek milyen fontos jelentősége van. Térségi szinten, járási szinten tegyük hozzá, hogy tegnap volt a versenyképes járásokkal kapcsolatosan egy államtitkári főispáni bemutató egyeztetés. Minden téren abban vagyunk érdekeltek, hogy összefogjunk ne csak a két szomszéd város, hanem az egész térség.
Szamosvölgyi Péter örömét fejezte ki a megkeresésnek, és reméli, hogy mind szakmai téren, mind pedig a mindennapokban meg lehet majd tapasztalni a közös munkálkodás eredményeit. Terveikről, elképzeléseikről a későbbiekben rendszeresen fognak közös egyeztetést tartani.
Vannak elvárások teljes joggal a békességre, meg az együttműködésre. Ennek meg kell felelni, azért vagyunk megválasztott képviselők, mert felelősségünk van ebben is. Hogyan várhatjuk el bárki mástól a velünk való együttműködést, hogyha mi magunk esetleg ezt a munkánk folyamán meg kapcsán nem tesszük meg. Nagyon széles a repertoár, hogy hol tudunk és miben tudunk együtt dolgozni, együtt tervezni, együtt pályázni, együtt beruházni és együtt beszerezni adott esetben, ami mindenképpen ár lehajtó erővel bír, hiszen a tételek megduplázódnak adott esetben. Biztos, hogy nagyobb a mozgástér, amikor alkuszunk egy beszerzés esetén, olcsóbban lehet hozzájutni majd mindahhoz, amely város működéséhez szükséges. És nagyon örültem, hogy jegyző úr és egyik pályázó jegyzője Sárospataknak egy pillanat alatt megtalálták a közös hangot, egy szakmai egyeztetés indul szintén az útjára, a jó gyakorlatok és a kiküszöbölhető hibák azok, amelyek szóba fognak kerülni. Ez is csak és kizárólag azért van, hogy minden komfortosabb legyen a két településen élő polgároknak a napi rutinja hangulata.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. My name, your name, will just never be the same. My name, your name, will just never be the same. Take me to the inside, call me on my name. Break me and it hurts, but walk me through the pain. Take me to the inside, call me on my name. Take me to the inside, call me on my name. Break me and it hurts, but walk me through the pain. Light me on the inside, call me on my name. Hey brother, your dreams are dying on the way. Hey brother, where's your holy place to stay? You'll understand all the things you have to. You have to. Take my hand. Take my hand. I'm here to love you. Here to love you. You'll understand all the things you have to. Sometimes. Take my hand. There's nobody to trust. You'll understand this is the land. Hey brother, your dreams are dying on the way. Your dreams are dying on the way. Hey brother, where's your holy place to stay? Where's your holy place to stay? Light me on the inside,
Light me on the inside. 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 Hey, brother, we're trying to die on the way.